Beselak heti szakaszához érkeztünk el, és folytatódik Mózes második könyvében a zsidó nép kivonulása Egyiptomból. És a 13. fejezet 17. versétől kezdődik a mostani rész, amelyik így szól: és lőn, amikor elbocsátá a fáraó a népet, nem vivé őket Isten a filiszteusok földje felé, noha közel vala az. Mert mondta az Isten, ne talán mást gondol a nép, ha harcot lát, és visszatér Egyiptomba. És lőn, mikor elbocsájtá, beselach, vagyis amikor elbocsájtá. Az elbocsájtás szaváról kapta ez a rész a címét, és itt valóban egy nagyon erőteljes szó ez a beselach, pontosabban a salach szó, ami azt jelenti, hogy elküldés, szinte egy elzavarás. És az elmúlt években is szó esett már erről, hogy a fáraó nem csupán elbocsájtotta, hanem szó szerint kidobta, elküldte egy nagyon erőteljes elzavarással, tulajdonképpen elzavarta, kizavarta az országából a zsidó népet. És ebben a részben folytatódik az, ahogyan tulajdonképpen kivonul Izrael Egyiptomból, és megtörténik a kivonulás, végbe megy a kivonulás. A 14. fejezet szól arról, ahogy a sástenger ketté válik, és Izrael népe száraz lábbal kell át a tengeren. És tulajdonképpen, amikor végbe megy ez a tengeren való, száraz lábbal való átkelés, akkor mondhatjuk azt, hogy megtörtént a kivonulás. Hiszen bár kijöttek Egyiptomból, de még mindig azokon a területeken, azokon a részeken voltak, amely ha közigazgatásilag nem is, de elég közel volt Egyiptom határához, és mondhatni, hogy a fáraó keze még oda elért. És ezekben a részekben olvassuk azt, hogy valóban a fáraó, ugye ismerjük a történetet, hogy utánuk küldi a csapatát, ő maga is utánuk megy, és mindenképpen vissza akarja őket terelni Egyiptomba. De amikor megtörténik ez a tengeren való átkelés, akkor definiálhatjuk úgy, hogy igen, a kivonulás végbe ment, vagyis lezárult, most már nincs visszaút Egyiptomba. És onnantól kezdődik el a pusztai vándorlás, ott kezdődik el az, amikor megtörténik ez az átkelés a tengeren, Mózes dicsérő éneke után kezdődik meg az a hosszú-hosszú vándorlás, amelyben tulajdonképpen Izrael népe néppé formálódik, hiszen itt egy szolgai csapat, egy sereg összeverbúválódott, és egyáltalán nem beszélhetünk még népről, nem beszélhetünk még közösségről, közös identitásról, tulajdonképpen semmiről nem beszélhetünk. És ebben a hosszú-hosszú folyamatban kezd majd el összeállni bennük mindaz, ami az Isten terve szerinti, hogy néppé formálódjanak, hogy a törvényt megkapják, és innentől kezdődik el az a rész, amikor Isten valóban megmutatja az ő neveit, az ő neveinek a sokaságát. És egy nagyon részletes szakasz ez a beselach. A Mózes dicsérőjének után lépésről lépésre itt ebben a részben leírja, hogy mi történik. Ahogy elindulnak, elérkeznek egy forráshoz, és ott a keserű víz megédesedik. Aztán leírja azt, hogy ugye zugolódik a nép, hogy nincs mit enni, és Isten adja a fűrjeket és a mannát. Aztán azért zugolódik, hogy nincs mit inni, és a kősziklából vizet fakaszt nekik. És aztán jönnek ugye a környező népcsoportok, a pusztai népcsoportok támadásai, leginkább az amalekiták harcba lendülése, és talán az a népcsoport az, amelyik a legerőszakosabb és szélsőségesebb rabló, portyázó nép volt. Ők az elsők, akik ugye támadják Izraelt, és itt az amalekiták legyőzetnek, és ezzel a szakasszal, ezzel a résszel zárul ez a heti szakasz. Nagyon sok konkrét üzenetet hordoz magában ez a sok kis apró fejezet, Én mégis valahogy úgy érzem, hogy a sok részletes üzeneten túl valahol fontos az is, hogy az ember összességében és egészében lásson egy szakaszt. És éppen ezért most nem is térnék ki konkrétan egy bizonyos résznek a kielemzésére, hanem számomra egy olyan összegzése ez az eddigi eseménysorozatoknak, amelyben a múltkor említett jó és rossz harca most már teljes mértékben eldől. Az előző heti szakaszban a Bónál érzékeltük az erőviszonyoknak az egymásnak feszülését, és ennél a résznél viszont már egyértelművé válik az örökkévalónak a megjelenése, az örökkévalónak a győzedelmeskedése. Itt nem csak egy harci folyamat van, ami ugye az eddigi szakaszokban volt, hanem itt már dűlőre vitte Isten a dolgot, és bizony megmutatta azt, hogy ő az Úr. És ennek a legszebb visszaigazolása, az pontosan Mózes szájából hangzik el a 15. fejezetben, amikor a dicsérő énekét elkezdi, és ebben a szakaszban, ebben a 20 versben több mint 10-szer szerepel az a kifejezés, hogy örökkévaló. Itt a Károlyi fordításban nem nagyon jön át, de hogyha megnézzük, vagy elővesszük otthon a saját kis csendünkben ezt a szakaszt, akkor az Úr helyére helyettesítsük be az örökkévaló szót. És akkor látjuk azt, hogy rengetegszer szerepel az örökkévaló az erősségem, az örökkévaló az én szabadításom. Kicsoda az Istenek közt olyan, mint te örökkévaló. Az örökkévaló uralkodik mindörökké, és nagyon hangsúlyossá válik ez a név. És számomra egy ilyen üzenetet hozott most ez az eseményekben nagyon gazdag szakasz, hogy amikor Isten kijelenti jóval a történések előtt Mózesnek, hogy úgy leszek ismeretes előtted, mint örökkévaló, akkor ezt meg is teszi, megteszi ezeket a jeleket, megteszi, megmutatja azt, hogy a jó és rossz harcában ő az, aki Úr, aki győz, aki véghez visz mindent, és Mózes lesz az, aki visszaigazolja Istennek az örökkévalóságát. Mózes lesz az, akinek kijelentetett az, ugye, hogy örökkévaló Isten vagyok, meg fogod ismerni, és Mózes igazolja vissza, hogy igen, megismertem, hogy te vagy az örökkévaló. És az ő szavai tulajdonképpen meghatározzák a népének is az útját, bár a következő fejezetekben pont az ellenkezője fog látszódni, mégis valahol egy olyan utat vázol föl, hogy a zsidóság küldetése, elhívása és feladata ez lesz, hogy a népeknek megmutassa majd, hogy Isten az örökkévaló Isten. És ebben az énekben nem az szerepel, hogy mekkora nagy csodákat tett, milyen hatalmas, mindenható, hogy ő teremtette a kezdetektől a világot, nem, hanem mindig az szerepel, hogy ő győzött. Ő győzött, hogy övé az uralom, hogy övé a királyság, hogy nem a fáraó a király, hanem ő a király, ő az egyetlen Úr. És az örökkévalónak a nevében pontosan ez az üzenet és a lényeg, hogy nem csupán megcsinál valamit, nem csupán véghez visz valamit, hanem uralkodik azon. Ő a király, övé az uralom, és más nem veheti át és el tőle ezt az uralmat. És tulajdonképpen itt valahogy ebben a mózesi énekben kicsit előre is mutat Mózes a népének az életére, hogy igen, ez lesz az elhívása, feladata, hogy megmutassa a népeknek, hogy Isten az egyetlen Isten, Isten az örökkévaló Isten, és ő fog uralkodni örökkön örökké, mint ahogy itt a 18. versben úgy is zárja az énekét, hogy az Úr uralkodik mindörökkön örökké, és itt a héber szöveg annyit mond, hogy az örökkévaló fog uralkodni. És ebben a fog uralkodni bármennyire furcsa, de ebben a jövő időben a zsidó gondolkodásban benne van már a múlt, a jelen és a jövő. Tehát amikor én kimondom azt, hogy ő fog uralkodni, azzal egy végtelenséget állítok, mert már uralkodott, most is uralkodik, és fog uralkodni. És nekem egy olyan üzenetet hozott ez, hogy bár ezekben a szakaszokban látni fogjuk, hogy a nép zúgolódik, és meg is tudjuk érteni, hogy miért, hiszen egy szolgaságból kijött népről van szó, akinek nincs még ismerete Istenről, látott jeleket, látott csodákat, de pontosan a pusztai vándorlás során fogja megismerni Istenét. Mégis Mózes már elmondja azt, hogy uralkodóvá lesz az ő életükben. És innentől kezdve valóban olyan esemény sorozatok következnek majd a heti szakaszban, amikor ez az uralkodó Isten jelenik meg, akinek az uralkodásában a zsidóság megismeri a hosszú tűrését, a kegyelmét, a szeretetét, a jóságát, az irgalmát, a 13 tulajdonságát, és tulajdonképpen ez fog majd kicsúcsosodni a törvényadásnál, illetve akkor, amikor Isten megadja a parancsolatokat, a rendeleteket, a szabályokat a hétköznapi életre nézve, illetve az ő vele való kapcsolatra nézve. Az egész Smót könyvének az én leíratomban és az én látásomban egy nagyon szép íve van. És ebben az ívben haladunk egyre inkább feljebb és feljebb, megismerve Isten nevének a sokasságát, és valahol az egyik ilyen kardinális rész ez a Bösalach heti szakasz, amikor minden realizálódik. Amit Isten kimondott, az láthatóvá lesz. Amit Isten megígért, az kézzelfoghatóvá válik, és amit ő a szavával kimondott, és még csak szó volt, még csak gondolat volt, még csak képzelet volt, az most ezekben a részekben testközelivé válik. Testközelivé válik a zsidóság számára a megszabadulás. Eddig csak várta, eddig csak elképzelte, hogy milyen lesz, de most, mikor már kijött, most, mikor már átkelt a vizen, most, mikor már megélte a saját bőrén ezeket a dolgokat, akkor sajátjává válik mindaz az ígéret, amit Isten kimondott. És valahol ez számomra egy központi üzenet ennek a Bösalachnak, hogy sajátommá válik mindaz, amit tudok, vagy hallottam, vagy láttam, vagy elképzeltem az örökkévalóról, az most mind a saját bőrömön tapasztalom meg, és saját részemmé válik az ő kinyilatkoztatott szava. És nem csak valamikor majd be fog teljesedni, hanem most már beteljesedik, és bármennyire furcsa, de már a múltban beteljesedett. Talán itt értjük meg az időknek az áthidalását, amikor Isten kimond valamit, az már megvolt, megvan, és meg is lesz. És itt az ő kimondott szavai az előző szakaszokban, amik elhangzottak, ezek a nép láttára is mind beteljesednek, mind ember közelivé válnak, és a saját bőrükön, a saját testükön, a saját közegükben élik meg azt, hogy ki is az örökkévaló. És egyre inkább fogják megismerni, a következő részekben egyre inkább tudják majd meg, hogy kicsoda Isten, és egy nagyon szép változáson megy át ez a szolgai nép tömeg, megtalálja Isten által és Istenben, és az ő szavában, és az ő kijelentett igéjében, törvényében, rendeletében meg fogja találni önmagát. Meg fogja találni a saját útját, saját elrendelését, és a következő részek már mind-mind erről szólnak, hogy az isteni beszéd és az isteni szó, amikor valósággá válik, milyen átformáltatást visz végben egy ember személyes életében, és egy közösség közeg életében. Nekem a Besarák egy olyan üzenetet hozott ma, egy kicsit átfogóan, hogy amit Isten kimond, azt láthatóvá is teszi. És én ezt úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokszor a hitéletünkben hiányosan éljük meg. Sokszor úgy vagyunk vele, hogy Isten megmondta, hogy ez meg lesz, jó, hát valamikor meg lesz, és úgy hagyjuk ellankadni a dolgokat, és nem nagyon figyelünk arra, hogy tulajdonképpen mikor is válik ez valóra. És én sokszor vagyok úgy vele személyesen, hogy hoppá, hát a szemem előtt zajlik a dolog, és a szemem előtt válik valósággá Istennek a szava. Mindig elképzelem, hogy hú, hogy fog majd beteljesedni, mint lesz, hogy lesz, pedig annyira emberközeli, hogy tényleg csak ki kell nyitnom a szemem, megállnom, és a saját bőrömön megélni minden nap azt, hogy hoppá, hát ez most zajlik. Ez most teljesedik be. Amikor várunk, hogy majd a távol jövőben valamikor meg lesz Istennek a kimondott szava, akkor ne dobjuk el az időt annyira messzire, hanem gondoljunk arra, hogy ez most megy végbe, hiszen az örökkévalónak pontosan ez az időtlensége az, amit az embernek is ajándékozni akar azzal, hogy kijelenti magát, hogy amit én megmondok, az már most folyamatában van, és természetesen be is fog teljesedni. Az időknek az egységét mutatja számomra ez a Besalach, és azt, hogy igenis, amit Isten kimondott, az már megvolt, megvan, és meg lesz.
Ez egy második része a szombatnak, Sabbat Besalachon. Kapcsolódik is az előttem levőhöz, de nem is, tehát egy másik témát szeretnék elővenni, és ennek a szombatnak van egy másik neve is, Sabbat Shira, az énekek szombatja. Valójában arról szól, hogy itt ebben a mózesi részben van Mózes éneke, van Miriam éneke, és a Haftarab, a proféta részben ott van Debora éneke. És engem mindig is az összefüggések azért kíváncsivá tesznek, és próbálom megtalálni én is, hogy miért is választották valamikor a profétai szakasz hasonlatosságát, de hát ebben az egész heti szakaszos részben, ebben a Sabbat Shirában, Sabbat Besalachban annyi üzenet van, hogy megint megállhatnánk, és a következő 20 évben minden Besalachnál van mit mondani, mint idáig is volt az előző 20 évben. Tehát beszéljünk az énekekről. Elsősorban itt az énekek, Mózes éneke az, ami engem megfogott legelsőként. Mózesnek az éneke kapcsán megkérdezi az ember, hogy mi hogyan énekelünk. Tegyük aktuálisan mindig is a Bibliának az Ószövetség egy bármelyik részét is. Hogyan éneklünk, miért nem éneklünk, és kell-e énekelnünk? Mózesnek az énekében három kardinális pont van, amit megtapasztalhatunk itt a bibliai leírás szerint. Először is Istennek a megszentelése. Mindenek felett egyetlen te vagy a szent. Ez még teljesen benne van végig, fő ütő szava, mondata Mózesnek ebben a énekében. A második magasztalásra méltó, te vagy az, aki a legmagasabb mindenek felett, és a harmadik, hogy a dicsőség Istennek, a Istennek a dicsérete. És amikor Mózes énekéről beszélünk, akkor először is a korunknak és a mi saját megszokásainknak ellentétesen kell összeütköztetni a mi éneklésünket, mi fordítva énekelünk. Mi azért énekelünk, hogy nagy legyen, hogy szent legyen, hogy dicsőíthessük, mint egy kizsaroljuk azt, amit Isten nem ki kell zsarolni, meg kellene vallani. Valójában miért nincs éneklés olykor köztünk se, és miért nem tartom magam se az éneklést jó dolognak? Azért, mert gyakorlatilag a Besalach nem arról szól, hogy valakit kiküldött Isten, hanem egy népnek volt küldetése. És egy nép küldetését, egy népnek a képviselője Mózes kijelentette, Isten mindenek fölött szent, Isten mindenek fölött magasztos, Isten mindenek fölött dicsérítendő. Ha egy közösség, egy nép együtt tudja énekelni, akár 5 fő, akár 500 fő, akár mennyi, akkor azt mondom, ott éneklésről van szó. Akkor közös. A közös útnak közös dicséretének kell lenni. És ez akár családban, akármilyen emberi kapcsolatban, akkor énekelhetünk közösen, ha valóban megéljük azt, amit Isten adott nekünk. Hiszen Besalekben benne van az, hogy kiküldés, benne lenni, mondjuk így, küldetés benne lenni, talán ez volna a helyesebbi fogalmazása, és mindjárt azzal kezdődik, hogy számon kérek mindjárt mindenki saját magammal kezdve, tudod-e, hogy mi a küldetésed? Egyáltalán mi a csodának vagy itt a Földön, egyáltalán miért vagy hívő, egyáltalán miért jötték a te Egyiptomodból? Mi a te küldetésed? Alapvető kérdés. Alapvető kérdés, mert mi megtérünk, kijövünk Egyiptomba, és ja, de jó, el vagyunk, köszönöm, hívő vagyok, nekem jó, nem vagyok, amit a többi, és be is fejeztük. Ez nem besállak. Ez nem azt jelenti, hogy küldetésben lenni. Nem azt jelenti, hogy valakikkel együtt, egy néppel küldetésben vagyok. Hiszen a besállak itt egy népről szólt. És nekünk is meg kellene érteni, hogy nem egyéni kiküldésünk van, egy népen belül van feladatunk. És meg kellett nézni azt, hogy kihez tartozok, hova tartozok, mi a feladatom, ki adta, teszem-e, és ebben a tételben, hogy megteszem ebben, ott vannak-e a bizonságaim, a bizonságnak ott vannak a folytatás, hogy éneklek. Hogy Istennel egy olyan kapcsolatban vagyok, hogy nem csak részese vagyok a kivonulásnak, hogy megtértem, nem csak részese vagyok annak, hogy tudom Isten mit akar adni nekem, mert a kiküldés az céllal történik, hanem tudom miért van, és azt már előre megköszönöm, mert te vagy a szent, mert te vagy, aki magasztos mindenek fölött vagy, te vagy, aki dicséretre méltó vagy, te vagy a győztes, tehát nem bénulok, ahogy szoktuk mondani hétköznapi nyelven, tudom mi a dolgom, tudom az utamat. Nem a fagylaltos körül ücsörgök lefagyott fejjel, hanem tudjuk azt, hogy mi a dolgunk. És nekem a besállaknak ez az első szava, a maga az, hogy elküldte a fáraó a népet. Igen, bennünket akár a világ úgy, ahogy van, elküldhet. És a fáraót majdnem, hogy sajnálom ebben az esetben, mert a világ is ugyanakkor látja a mi helyzetünket, hogy kizavar szinte, menj innét, hagyjál békén, és utána 5 perc múlva, amikor már elmentél, akkor derül ki, hogy mennyire is hiányzol. Mennyire hiányzol te, akivel stabil ember vagy, aki Isten néphez tartozó, a más vagy, mint a többi, hiszen a fáraó is a fejéhez kapott, hogy elküldtem őket, oké, no de. Ki fogja építeni a városokat, ki fogja építeni a éléstárakat, ki fogja vájkot vetni a hadi felvonulásra szükséges telephelyekhez, hiszen a városok, Ramszesz és a másik város is arról szólt, hogy hogy fogja majd hódítani tovább egy kihelyezett éléskamra, fegyvertárolóhely, amit építetett a zsidó néppel. Hát ki fogja ezt csinálni? Hát akkor nekem kell csinálni, az én népemnek kell csinálni, megszűnt az ő jóléte is, ezt láthatta, hiányzol. Kizavarnak, hiányzol, és utána jön a bosszú. Hát ha nem, akkor úgy, ahogy van, ki is nyírom. Ez a hétköznapokban is így van, egy vállóper esetén is ez van, hogy elválnak herceg, húrca, bim-bum, és aztán utána, hát tulajdonképpen ki fog nekem leves főzni, meg ki fogja mitten beragadni a fejemet, és ki fog... És utána, amikor már nem lehet, akkor jön az ütés, hogy akkor le vagy te átkozva, úgy, ahogy vagy, és teszek is ellened. Az a fáraónak ilyen természetes emberi tulajdonsága van, és ez nekünk a hétköznapjainkban is benne van, ugyan hirtelen kiküldünk valakit, hogy ugyan megy már, aztán amikor elment, akkor vannak a problémák. De itt mégis visszakanyarod az eredethez, besállak, mi a te küldetésed? Akár személyes küldetés is lehet, ezt hozzáteszem természetesen a népen belül. De a népen belüli közös küldetésed mi, hogy küldetésben járok. Nem kóborlok ezen a földön, és nem kempingezek. Mi a te küldetésed? Ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés előttem, és ha erre nem tudunk választ adni, akkor az egész hív életünk egy kacat, egy semmi. Akkor csak egy kóborlás a pusztába, és a dögünket megeszi a sakál. Kész, ennyi. Ott fogunk elhalni a pusztába, ha nem tudjuk, hogy kihez tartozunk, melyik néphez, mi a feladatunk, mi a küldetésünk. Itt nem az extráról beszélek, hogy valaki kitalálja, hogy ő lesz a római papa utódja, vagy éppen Napóleont játszik, nem erről szól, vagy ezek az őrült dolgokról, hanem arról, hogy hova tartozom. Ez egy krisztusi identitás, a messiási identitásod van-e? Tudod, hogy a messiás népének, mint olyannak Isten népének mi a küldetése, abban neked mi a helyed és mi a feladatod. A profétai részben viszont van egy rész, amit szeretnék majd azért még jobban kibontani, hiszen a énekeknél van egy másik ének, amikor Miriam is elkezd énekelni, mindezek után a Mózes éneke után. Ott felmerül egy kérdés, hogy mitől profétanő ugye Miriam, és ráadásul Debora is mitől profétanő. Egyáltalán, különösen Miriammel felmerül az, hogy ő egy szót nem mondott igazából ott a népnek, hogy mi lesz a jövőben, tehát nem nyilatkozott meg, azonban mégis tudni kell, hogy a profétaság nem más, mint látás, és annak idején a Miriamnak a látása magyarázható is, nem akarok biblikus lenni, vagy nem biblikus lenni, saját elképzelést mondok. Annak idején a nő igazából nem sok kapcsolatban volt a férfiakkal, és a férfiak által csak a férjén keresztül, a házurán, apán, illetve a férjén keresztül kapta az utasításokat. Tehát igazából nem volt látása, nem volt kapcsolata Istennel se, de mégis. Annak idején is a nőkkel voltak kapcsolatban, hiszen együtt mostak a folyóparton, hiszen együtt a gyerekeket együtt nevelték, akármi. Tehát mindazt, amit Isten kijelentett a népen belül, egyértelmű, hogy a nőknek is kijelentette a másik nőn keresztül. Azonban nem deborai helyzet volt, ahol Debora bírónő is volt, és profétanő is volt, hiszen Miriamnak látása ugyan nem volt, de Isten beszélt vele, hogy jön Mózes, ugye Áronnal mentek elébe, de ugyanakkor egy látásnak, egy mózesi szolgálatnak, amikor Istennek kapcsolatban van, kellett lenni egy megerősítésének, egy bizonságának. És egy házasságban is ugyanígy működik, hogyha egy férfinek van egy látása, azt a látást a feleségnek ugyanúgy meg kell látnia. Függetlenül, hogy a férfi adja ki nem a parancsot, hanem az indulást, a jelszót, a felelősség az övé, ennek ellenére nem indulhat el, hogyha nincs meg a látás. Ha nincs meg a feleségnek ugyanazon látása, és itt Mózes és Miriamnak a látása egyezett, tudta, hogy Isten mit akar tenni a néppel, és mivel a népnek férfi és nőből és gyerekekből állt, egyértelműen komplex látást akart adni Isten, Miriamon keresztül és a nőkön keresztül, a népnek, a gyerekeknek, hiszen ha a nőknek nem lett volna látása, akkor már a gyereknevelésnél probléma van, hiszen a nő kezdi tanítani a gyereket a világ legelső lépéseire, a legelső látványaira, és azt már be kell helyezni a legelső mondatokat is, hogy mi a célod, mi a feladat ebben az világon. Tehát már a kis pici gyermeknél is az anya mondhatja, hogy te azért vagy zsidó, és így tovább már ott kezdődik a tanítás. Deboránál viszont kapcsolódik a heti szakasz. Debora, mint mondtam, bírónő és profétanő volt, és ismert a történet, Sisera hadán győzött, de egy részt, hogy szeretném, hogy felolvasnál belőle.
Bírák könyvének 5. fejezetében a 15. verstől olvasom. És Iszakár fejedelmei Debórával, és mint Iszakár, úgy Bárák a völgybe rohan követőivel. Csak a Rúben patakjainál vannak nagy elhatározások. Miért maradtál ülve a hodályban, hogy hallgass nyájad bégetéseit? Rúben patakjainál nagyok voltak az elhatározások. Gileád a Jordánon túl pihen. Hát Dán miért időzik hajóinál? Áser a tenger partján ül, és nyugszik öbleinél. De Zebulon, az halálra elszánt lelkű nép, és Naftali a mezőség magaslatain. Királyok jöttek, harcoltanak. Akkor harcoltak a Kánaán királyai Talnaknál, Megiddó vizénél, de egy darab ezüstöt sem vettenek. Az égből harcoltak, a csillagok az ő helyükből vívtak Siserával. A Kison patakja seprette el őket, az ős patak a Kison patakja. Végy erőt én lelkem. Akkor csattogtak a lovak körmei a futás miatt, lovagjaik futásai miatt. Átkozzátok Mérószt, mond az Úr követje, átkozva átkozzátok annak lakosait, mert nem jöttek az Úrnak segítségére, az Úrnak segélyére vitézei közé.
Hogy is kapcsolódik itt a küldés, a beselák, hiszen itt megint csak küldésről van szó, mikor Isten küldi Deborát arra, hogy eljött az ideje, hogy a kanaaniták Kanaán népe ellen harcoljon a választott nép. Eljött az ideje, ugyanakkor nem volt, aki menjen, itt Debora volt, aki kapta a feladatot Istentől. Isten viszont szólt Báráknak, hogy ugyan csináld már, mert Isten kezünkbe adta a népeket. Nem is a történet a lényeg, hiszen itt vannak ennek a történetnek, a Debora győzelmének, hogyha filmre vennénk, egy egész horrorisztikus film lenne. Itt egy szöget ütött a fejébe, akarom mondani, a sátorkarót beleverte a győztes vezérbe, tehát nem egészen lenne ez ma kiadható, mert ebbe a horrortól kezdve a hadifoglyok lemészárlásai, mindenféle egyéb, akár a Genfi egyezménnyel nem stimmelő történetek is lennék, számomra nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ugyanarról a népről szól, amelyik éppen kivonult, pontosabban ki lett bocsátva, pontosabban küldetéssel indult valahova, és megérkezett a küldetés helyére. Igen, ám csak hát itt, a mi életünkben is itt vannak a kis problémák. Megérkezünk oda, hogy átjöttünk ugye a hívő életbe, átjöttünk a nádas tengeren, Isten kihozott bennünket, mert Isten akarta, mi elfogadtuk, és sőt, ígéreteket is tettünk, hogy mi aztán most már ezen kívül minden, de mindent úgy fogunk csinálni, hogy te mondtad, ott a bemerítés vizénél általában mindenki megígéri, innét már semmit, de semmit nem fogok magamtól tenni. Tele vagyunk ígéretekkel, és egy ilyen ígéretes helyzetet a Debora szavaival, Debora énekében láthatunk, hogy voltak ott ígéretek rendesen. Voltak ígéretek, amit Isten azt mondta, hogy be kell vonulnod Kánaánba, és ott én előtted megyek, és kiűztem a népeket, de neked kell megcsinálni a látható világba. Tehát Kánaánnak a népeit le kellett győznie a választott népnek, hogy elfoglalja azt a helyet, amit Isten neki adott. Na most, nekünk is vannak ilyen helyeink. Isten, amikor kihozott bennünket, nekünk is megadta be Selák a küldetésünket, megadta azt, hogy mit akar, hova küldött, miért küldött. Megkaptad a helyedet, megkaptad a feladatodat, hiszen ismerik a 12 törzsnek mindenve be volt határolva, hova mehet, milyen jellegzetősei vannak, mit te is akár, aki a szamár hordja a jellemzőt, a Naftali a szarvas, akinek fürgeri lábai vannak, a hírt hozó, ott vannak a jellemzői, és a jellemző egy másik oldala, amiben állunk is jellemző, hát de az ígérgetések. Isten előttünk meg, rendezi a helyünket, csak el kell foglalnunk, és dehogy megyünk mi be? Dehogy megyünk be? Ott van a Jordán, Jordántól keletre, hú, hát ott vannak a legelők, dehogy megyek én balhéznél, Kánaánba. Köszönöm, nekem ideig elég volt. Köszönöm Istenem, hogy én megtérhettem, köszönöm, hogy új életem van, köszönöm, hogy elindultam. Jaj, de jó már minden, persze rendeztem a viszonyot az anyóssal, nem iszom el a fizetésemet, stb. Nagyon jó a legelőm, minden szép, nagy, minden jó, és ez olyan jó, megváltozott az életem, de nem foglaltad el azt, amit Isten adott neked. Nem foglaltad ezt a feladatodat el, annak a helyét, a szolgálatodat, mert minden embernek van szolgálata azt, amit neked adott. Mindegy, hogy most ez mi, ez a földi életednek a alapvető szolgálata, hogy férfi, nő és egyebeket mindig mondhatnám, az, hogy mi férfiként, nőként, mint nemzetbeli, hova tartozol, mit kell tenni, ezt mind Isten szabályozta, neked kellene tudnod, hiszen minden ember tudja, csak nem vállalja, mert neki sokkal jobb ott jobb a Jordánon túl. Hát én olyan jól el vagyok, a csodának nekem család, meg gyerek, meg én mit tudom én, hát minden oké. Hát jó a bankszámlám, nő a számlám, nő a, nem a gaz, hanem a gabona, csinálják a keresztények csak az, amit akarnak. Én nekem az életem megváltozott, nagyon szóval köszönöm Isten, jól vagyok, még úrvacsorát is veszek, tudom, hogy keresztény vagyok, be vagyok iratkozva a 12 törzshöz, mint Ruben, Gád és Asher, el vagyunk, jól vagyunk, csak engedetlenségben vagyunk. Engedetlenségben vagyunk. Engedetlenségben, mint maga Ruben, engedetlenségben, mint Gád, és engedetlenségben, mint Asher. Itt nagyon szépen leírja a mai keresztény, vagy hívő, vagy bárminek is nevelt embernek az állapotát, aki kijött Egyiptomból. Ül a tengerpartján. Hát mit csinál? Bámulja majd az Úr intézkedik. Tudod, majd jön a hajó. Majd hozza a kincseket, majd valami új ötlet jön meg, majd új változások jönnek, majd a szélen úgy hozza a hajókat, hogy én meg fog gazdagodni. Semmit nem kell tennem. Csak el kellett volna foglalnod azt a részt, amit Isten neked adott. Csak azt ki kellett volna takarítanod, azt meg kellett volna szentelned, mert is szent föld volt, azt neked ott élned kellett volna, nem. Te napozol a tengerparton. A másik élvezi a sikereit, élvezi a Jordánon keletre eső résznél, hogy hívő vagyok, de hát azért nagyon jól élek ám én azért. Nem két harcolni bűn ellen, meg ilyenek ellen, minek? Hát Isten azt mondta, hogy foglald el, de miért foglaljam el? Hát én nagyon jól vagyok ebben a világ életben, megbecsült, jó, erkölcsös pógár vagyok. Hát ez ami Asher, Gád és Rubennek a bűnei. És amikor Isten azt mondja, hogy mindent előre megjelent, mert Isten mindig is kijelenti, Isten előre valóban a jövőt már a jelenben megmutatja, ezt már régebben megmutatta Gád, Asher és Rubennek az életébe. Mert hogyha belegondolsz Ebál és Garizim történetébe, az átokadásnak és az áldásosztásnak a történetére, akinek ki kellett mondani az átkokat, átkozott pedig az, olvasd el, ki volt ott? Ruben, Gád, Asher. Isten veled mondatja ki, hogy mit ne csináljál. Isten veled mondja ki, hogy átkozott leszel, ha nincs mentséged, a te saját szádból a saját ítéletet hangzik el. Nagyon veszélyes dolog, amikor az embernek akár prédikálni kell, akár beszélni kell Isten igéjéről. Isten nem véletlen adja a szádba azokat, amit mondani kell, mert először neked szól. És így lett átkozott Gád, Asher, Ruben. Így lett átkozott mögöttük a föld. Gyakorlatilag mondjam. Jordántól keletre ma úgy hívják, hogy Jordánia. Valamikor nagyon gazdag, hiszen azért maradtok ott, akik nem mentek be. Ma sivatagos terület. Ma megélhetetlen területek vannak szinte, víz az egy darab se sincsen, a legnagyobb kincspont Jordániában a víz kérdése. Ott van Asher és Gád. Nem volna libanoni probléma és szír határvillongások. Mert nem foglalt el azt a területet, amit Isten adott. Hát itt van több ezer év után az átok, az engedetlenség miatti átok. Hát legyen már példa előttünk, három törzsről beszélek csak. Nem teljesítette Istennek a kínálatát, az áldását nem töltötte be, a feladatát nem töltötte be, és ezzel átkot hozott, még a jövendőre is. Akkor, amikor nem tette meg az, mint ma is átok. Bizony, és az a mi életeinkben ugyanígy viszonyulunk hozzá. Ha mi nem foglaljuk el azt a területet, amit Isten adott neked, az a utódaidra, vagy a következő generációkra, nincs utódod, akkor azokra is átok. Mert nem szentelted meg azt a földet. Mert engedetlen voltál. Mert bámultad, hogy mikor jön a hajó, egy új korszak, egy új politika, egy új társadalmi, gazdasági lehetőség. Ahelyett, hogy csináltad volna a dolgodat. Pedig Isten veled mondatta ki. Te voltál pontosan, aki ott állt Ebál hegyen, és kimondtad, hogy átkozott aki. És magad lettél átkozott. És magad osztottad az átkot magad után. Nagyon nagy felelősség ez. És amikor énekelünk, akkor erről is kell énekelni. Sokan azt mondják, hogy amikor az ember az igét hirdeti, hogy miért kell mindig negatívat beszélni? Hát nézd meg Mózest. De nézd meg, ott van most ezt az éneket is, amit elővettünk. Ebben is benne van a negatív. Hol voltak? Hol voltak a nagy ígéretek? Miközben Zebulon meg Naftali ott rohangált, és teljes hősiességgel harcolt Isten ügyért. Akkor ma is ki kell mondani, hol vagy, drága testvérem? Ki kell mondanom, hogy 20 év alatt nem tudom, hogy hány embert veszettünk el, nem veszettünk el. Ők nem vállalták azt, amit Isten adott neki. Nem tudom megszámolni, hány bemerítkezés volt. Nagy ígéretekkel, csillogó szemekkel. Hol vagy? Nem azt mondom, hogy ide gyere vissza, nem visszacsalogatás. Az életed hol van? Hol van az, ami gyerekkorodban már tudtál, hogy ezt kellene csinálni? Amikor már gyerekkorodban babáztál, vagy katonát játszottál, vagy nem tudom mi volt, kisfiú, kislányként, ifjúként a vágyok ott voltak, és... Tudtad, mert láttad másokon is. Te mondtad ki magadra az ítéletet, ha nem teljesítetted azt, ami ígéret. Igen, ha az ének erről is szól. Istenről szól, és mind a két részvevőről szól. Nem magára szól. Mózes nem magáról beszélt, Istenről beszélt. Miriam nem magáról beszélt, hogy milyen jó nekünk, hanem a Istenről beszélt. És ebbe az énekbe viszont már, itt már másokról is van szó. Van azokról, akik plusz, akik hősiesen Isten ígéretében harcoltak. Vannak benne áldottak, akik az ellenséget minden tolerancia nélkül kiirtották, mert Isten ez a parancsa. És vannak benne elbukottak, mint Gád, Asher és Ruben. Vannak benne. Róluk is kell beszélni. Énekelni kell róluk, mert a mai Rubennek, Gádnak és Ashernek van lehetősége. Hogy itt vagyok Istenem, és vállalom, és kérem azt, amit te adtál nekem. Ha zsidó vagyok, legyek zsidó. Hogyha magyar vagyok, legyek magyar. Ha férfi vagyok, legyek férfi. Ha mondhatnám sorrendbe. Ma van lehetőség. Akkor egyszer döntött ezek a nem veszünk részt, és egész generációkon, évezredeken keresztül a döntésüknek következménye van. Hát ne kövessük ezt a példát, ezért példa a Bibliában, ne kövessd ezt a példát. Láthatod, hogyha nem töltöd be Isten tervét, akaratát, törvényét, igéjét, mi a következmény, akár ebből a példázatból, akár. Deborának a énekéből láthatod, Izrael életéből láthatod, a szomszédból láthatod. Hát ne tedd. Tanítson a negatív arra, hogy pozitív legyél. A pozitív legyen követhető, és a követhetőn túl legyen mindig ott, hogy jaj de jó, egyedül ő a szent, egyedül ő a magasztos, és egyedül őt lehet dicsérni. Mert mindezt Isten adta, Isten megadja a feltételeket, Isten megadja az eszközeimet, és betölhetem ott azt, amit beselak, a küldetésemet. Küldetésben jársz. Nem tanyázni jöttél ide, 50 évet, 60 évet, akármennyit. Nem azért vagy itt, hogy az időt húzzad. Nem azért vagy, hogy Jordántól keletre hízlad a disznaidat, akarom mondani a marháidat. Nem azért vagy, hogy harcoljon más, meg kit érdekel. Fősoroljam, hogy hányan hagytak bennünket, és úgy, hogy harcolja, elég hülye ez, törvényeskedjen, és így tovább. És amikor az ő életében a törvény be nem tartása, mert tragédiák vannak, akkor mi van? Akkor is nekem fáj a szívem, akkor is nekem kell énekelnem, hogy hol voltál, pedig tudtad. Asher, tudtad. A nevedben ott van egy áldott, áldás. Tudtad. De hát Rubennek is. Ott van a generációs problémája. Apja ágyába bemászott a nő mellé. Ugye? Paráznaság. Jön folytonosan. Meg lehet szabadulni tőle, hogy eladom bárkinek magamat, és ezt anyagilag, vagy bármilyen szinten gondolom, és nem kizárólag a testről beszélek. Meg lehet szabadulni. Meg lehet szabadulni attól a lustaságtól, és attól a kábultságtól, hogy nézem a tengert majd az Úr. Majd küldi a kincses hajókat. Meg lehet szabadulni a hamis képektől, és a tunyaságtól, a lustaságtól, az engedetlenségtől. Mert előttünk van az a példa, amit itt a Földön egymástól láthatjuk. Mi engedetlen volt, de nem töltötte be azt, amit. És lásd meg! Nagyon egyszerű hétköznapi példát tanulhatott volna, és most nézd meg, mi lett belőle, semmi. Ott volt a lehetőség, tudta, de is csak nem volt rá kedve. Hát majd csak lesz valami. Majd csak anyukám eltart, meg a család, meg öröklök, meg akármi, ugye? Nézem a tengert, majd jön az új hullám, nagymami földobja a prakkerőjét, és akkor majd én öröklök. Hova került? És sorba lehet ezeket mondani. Vajon tanulunk-e Asher, Ruben és Gádnak a történetéből? Tanulunk-e abból, hogy egy város lett ott átkozva? Mert elnézte a harcokat. Mert Isten megítéli ám azt is, ha valakinek segíteni kell a harcolókat. Segíteni kell valakit, hogy betöltse azt, amit Isten adott neki, és nem segíted. Akkor az átok rajtad is fog ám. Isten átkoz. És akinek harcolni kell és segíteni kell, akkor a gyereked lehet, nem segítettél neki. Meg lesz a következmény, amit vetettél. Nem biztos, hogy vissza fog segíteni. Nagyon nem biztos, ő máshol lesz. Talán az énekeinket jó lenne nem lelki szinten ömlengeni. Jó lenne végül Istennek a nevét oda tenni, hogy azért szent, azért magasztos, meg azért dicserendő, mert győzött. És azért, mert ez a győzelem előttünk haladt, a mi életünknek készítette be a területet, amit el kell foglalnunk, amit meg kell harcolnunk, de már meg van harcolva, ami ígéret, de harcolni kell érte, és annyi mindent kaptunk. Jó lenne leltárt készíteni arról, hogy mi az, amit nem vállaltunk el, mi az? Pedig Isten így trakta eléd. Ott van, határokat szabott. Mindegyik törzsnek határokat szabott. Iszonyatos bűn, ha nem foglalod el a határaidat. Iszonyatos. Iszonyatos az a területet, amit Isten neked adott, azt nem foglalod el, iszonyatos. Nem csak rád tekintettel, hanem a jövőre tekintettel. Másokra volt tekintettel. Hiszen azt a földet egy népnek kellett elfoglalni, és azt a földet a népnek egy része nem foglalta el. Ma Izrael népe azt szenvedi, amit Gád, Aser és Ruben elvetett magától, azt szenvedi. Ott van az oldalába Jordán, ott van fölötte északon Libanon, ott vannak a filiszteusok helyett most már palesztinok, ott vannak. Mert utána nézd meg a filisztasok előtt utáni harcokat Gádnak, ami történt, nem voltak már áldottak. Azok a harcok már veszteséggel, vereséggel jártak. Én úgy gondolom, hogy ezek a Sabasira az énekeknek a szombatján nem szomorúan kell nézni, hanem tevőlegesen. Áldani Istent, hogy adott lehetőségeket. Áldani Istent, hogy én azért tudom őt megszentelni, mert ő engem szentelt meg. Az én megszentelésem, hogy nekem kiválasztott valamire, és elküldött valamire, küldetésbe tett, ennek az egyenes válaszának kell lenni, köszönöm, mert te vagy az egyetlen. Nem akarok más irányba menni, nem akarok más tenni, nem akarok Ruben lenni, nem akarok Gád és Aser lenni, én az akarok lenni, aki vagyok. Mert ő megszentelt, és én megszentelem őt. Egyedül te vagy a szent. Egyedül te vagy a kiválasztott, akinek a szava és minden egyes neve szent nekem. És egyedül te vagy az, aki mindenek fölött magasan magasztalni való vagy. És te vagy az egyetlen, aki mindenben mindegy győztél, előttem járva is, hogy téged dicsőíthesselek. Ez mind a három az énekünk alapja. De hogyan énekelnék akkor, amikor idegen vizeknél vagyok? Hogyan énekelhetnék fogságba? Hogyan énekelhetnék ott, ahol nem az én helyem van? Nem magam a szédítem? Nem egy ömlengős, valami érzelmi, nem tudom micsoda? Önkielégítő állapot? Jaj, de jó nekem Jordántól keletre, halleluja! Nem jó neked Jordántól keletre erkölcses, vallásos életet élni. Neked van helyed. Nem jó neked az, hogy kihúzod magad a feladatok közül, a felelősségek közül. Neked felelős a testvérednek a harca, mert egy néphez tartozol. Nem jó. Tanuljunk meg énekelni. Valós éneket énekel.